Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Kissé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Milyen helyzeteket ígér a német belpolitika egy héttel a választás előtt a német politikának?
Hát azt kell mondani, hogy a német belpolitikában egy több dimenziós probléma van. Egyik talán a koalíción belüli, a nagy koalíción belüli helyzet, a Szociáldemokrata Párt és a CDU-CSU között, ez az egyik vetület. A másik a CDU-CSU, aminek a viszonya rendeződött, talán ezzel kezdeném. Tudjuk azt, hogy az Európa Parlamenti választások előtt a CSU-t, a Bajor Keresztény Szocialista Párt hagyományosan euroszkeptikus szempontokat is belevett a választási kampányába, és ez nagyon nagy mértékben befolyásolta a pártnak a arculatát. Most azt kell mondani, hogy az új kormánynak a megalakulásával, a volt pártelnök Seehofernek a belügyminisztérségével lényegében a CSU teljes mértékben felsorakozott a CDU mögött. Először a történelemben közös európa-parlamenti választási programjuk van, az egységet hangsúlyozzák, és ez azért kell felfigyelni, mert még 2-3 évvel ezelőtt olyan kérdések is felmerültek a migráció politika tekintetében, hogy Seehofer keresettel fordul a Karlsruhei Alkotmánybírósághoz Merkellel szembe. Tehát itt azt kell mondani, hogy a C-pártok gyakorlatilag felsorakoztattak és teljes egységet mutatnak, és mindenfajta euroszkeptikus mellékhang nélkül ez elsősorban a CSU-ra vonatkozik. Ami a nagy koalíciót illeti, a helyzet jóval bonyolultabb, és ez az igazi probléma, ami bizonyára a választások előtt több módon még kifejezésre fog jutni. Hát az egyik kérdés az, hogy a Szociáldemokrata Pártban egy nagy változás ment végbe, elsősorban a szociális programot tekintve. A Szociáldemokrata Párt megfogalmazta azt, hogy újra egyfajta szociális korrektívum akar lenni, aki korrigálja a mindenkori kormánypolitikát olyan szempontokból, mint ami a szociálpolitikai szükségességet jelenti. Hozzátenném azt, hogy ez a kormány, illetve ez a párt Gerhard Schrödernek a örökségével indult, ez pedig a Agenda 2010. Ez lényegében egy olyan politika volt, ami nagyon nagy mértékben szerepet játszott, hogy a német gazdaság versenyképessé vált, és lényegében egy olyan társadalmi szerződés jött létre, ami gyakorlatilag a korábbi szociális kedvezményeket igen jelentős méretekben megszüntette. Kialakult a harc négy reformok, ami lényegében nagy szigorral, ama filozófia alapján, hogy követelni és támogatni. Ez azt is jelentette, hogy a rászorulókat állandóan megvizsgálták, vagyoni helyzetüket szankcionálták, tehát ezzel a politikától akar szabadulni, egy új szociálpolitikai imidzst, képet akar adni magáról a SPD, és most is egy kérdés van a levegőben, ami a koalíciós partnerek között egy újabb feszültséget jelent. Hozzátéve, hogy ennek a közvetlen oka az, hogy megbecsülték azt, hogy 2023-ig körülbelül mennyi adó várható, adóbevétel várható. Ez idáig mind a tartományok, mind a községek, mind az állam szintjén bőségesen áradt a adóbevétel, de most olyan előrezetes prognózisok vannak, hogy körülbelül 124 milliárd euróval kevesebb adóbevétel lesz. Tehát azon ambiciózus szociálpolitikai programokat, amik főként most a SPD szorgalmaz, ennek a megvalósítása problematikus lehet, tehát egyfajta elosztási konfliktus a koalíción belül, csak egyet említek, ami aktuális, hogy van egy olyan nyugdíj módosítási reform azok számára, akik kb. 3-4 millió emberről van szó, akik legalább 35-40 évet dolgoztak, szülőket ápoltak, gyerekeket neveltek, csonkacsaládok, és így tovább, akiknek ki szeretnék egészíteni a nyugdíját, mint egy 450-440 euróig terjedő összeggel. Ez gyakorlatilag jelentősen megterhelné a költségvetést a csökkenő bevételek miatt, ugyanakkor rengeteg szociálpolitikai csomagot fogadtak el az elmúlt éve, csak néhányat mondanék, amiben nem csak a szociáldemokraták, hanem a CDU-CSU is benne volt. Hát először is volt egy digitális paktum, ezt a tartományok és lényegében a állam kötötte meg, lényegében 5 évre 5 és fél milliárd euró az iskola rendszernek, a oktatásnak a korszerűsítésére, elsősorban a digitalizációsra, tehát az iskolai anyagok, de ebben benne van olyan törekvés is, hogy a iskolák infrastruktúráját is felújítsák. Egy másik ilyen reform volt például, hogy a nyugdíjbiztosítás 50-50 százalékban megosztják a munkavállalók és a munkaadók. Akkor a családi pótlékot emelték. A CSU-nak a törekvése volt az, hogy egy olyan fajta családi pótlékot hozzanak létre, ami tulajdonképpen a magán ingatlanok építését támogatja. Családonként, pontosabban gyerekenként évente mindenki 1200 eurót kaphat, amennyiben családi házat épít. Ez is komoly terhet jelent a német költségvetésre. És hát folytathatnám a sort olyan törvényekkel, amelyek lényegében a menekült politikának a szigorítására, vagy a munkaerőpiaci helyzetnek a javítására irányulnak. Egy szakmunkás bevándorló törvény kerül elfogadásra, ami teljesen új szempontokat jelent. Olyan liberális, mint ahogy az akadémiai egyetemi végzettségeknek biztosított Németország, főként a számítástechnika területén. Ez azt jelenti például, hogy aki bevándorol, annak nem kell egy olyan elsőbségi vizsgán keresztül menni, hogy van-e az Európai Unióba és van-e a Németországra azon a területen, azon a szakmán jelentkező, hanem előnybe részesítik az EU-n kívülről jötteket is, fél évig keresett állást, és hát e tekintetben liberalizálták ezt a szakmunkás igényt mérsékelni próbáló törekvéseket. Tehát azt kell mondani, hogy rengeteg ilyen lépés van, és nyilvánvalóan, hogy ebben az évben a Szociáldemokrata Párt az évnek a második felébe újra lesz egy tagság megkérdezés, ami azt jelenti, hogy a tagokat megkérdezik, hogy a nagy koalíció egybe maradhat-e. Közben lesznek választások szeptemberbe, októberbe a kelet-német tartományokban. Ez egy nagyon érzékeny terület, mert ezeken a területeken, Türingiában és Szászországban az alternatíva Németországnak nagyon erős pozíciói vannak. Hozzátenném, május 26-án az Európa Parlamenti választásokkal egy időben Brémában lesz választás, és ez azért érdekes, ez egy kis városállam, és a városi parlament megválasztása ebben a helyzetben tulajdonképpen egy jelzés értékű lehet, és az előrejelzések szerint ebben a városi parlamentben 70 éve szociáldemokrata vezetés van, és most az első, hogy 24%-ra mérik a SPD-t, és a 2014-es választásokon pedig ugyanez a szám 32% körül volt. Tehát jelentős veszteség várható egy olyan területen, ahol az SPD gyakorlatilag hát mindig vezető, irányító kormány pozíciót töltött be. És ha egy pillantást vetünk a párt támogatási trendekre, azt kell mondani, hogy a szociáldemokraták lényegében a 20% alatti sávból nem jutottak ki, és 17%-on állnak, a CDU 30%-nál, a zöldek 19%, és az alternatíva Németország 12%. Tehát ez a pártpolitikai tájkép egy szétforgácsoltabb képet mutat, és a hatalmon lévő pártok a jelenlegi eredmények alapján, tehát a nagy koalíció nem éri el a 50%-ot. Na most ebben a helyzetben kell értelmeznünk azt is, hogy a Szociáldemokrata Párt törekszik arra, hogy erősebb szociális profillal próbáljon új választókat szerezni, ami természetesen igen jelentős összegeket teremt, és vannak olyan közgazdászok, olyan szakértők, akik azt mondják, hogy amennyiben ezek a szociálpolitikai intézkedések, ezek ilyen mértékben kerülnek elfogadásra, akkor Németország fog veszíteni a versenyképességéből, de lényegében itt az SPD az Agenda 2010-nek az imidzsétől próbál szabadulni, és ez az a új szociálpolitikai korrektívum szerepét próbálja közvetíteni a társadalom felé. De
milyen politikai ígéretre, programra válasz ez a szociális program újra értelmezése?
Hát ez az Agenda 2010, ami azon alapult, hogy lényegében a úgynevezett harcnégy reformok bevezetésével szigorította a szociális támogatást, összevontak munkanélküli segélyt és szociális segélyt például, és egy olyan rendszert alakítottak ki, ahol az érintetteket, tehát akik ebben a támogatásban, a harcnégy támogatásban részesülnek, szigorúan ellenőrzik, hogy ne legyen visszaélés.
De ez működni látszott, mert a gazdaság ennek hatására hozott eredményeket.
Most a nyugdíj kérdésében is, ami épp ez a 3-4 milliós lakossági csoportot érinteni, akik alacsony keresetűek voltak, és a helyzetbe akarják őket hozni, tehát ez az öregkori szegénységnek a problémája Németországban. A vita kérdés akkörül van, hogy kell-e rászorultsági vizsgálat. Tehát az érintetteket meg kellene nézni, hogy valóban rászorulnak-e, tehát nem csak nominálisan keves nyugdíjat kapnak, hanem a vagyoni helyzetük is intokolja. A szociáldemokraták azon az állásponton vannak, és a harc négy bírálatában is ez játszott szerepet. Az ilyen vizsgálat, vagy egy ilyen magatartásnak a szankcionálása rendkívül negatív, megalázó emberek számára. És ebben az új nyugdíj lehetőség kérdésében, amit hát Grundrentének hívnak, lényegében a két nagy koalíciós partner ezen vitatkozik, hogy kell-e rászorultsági vizsgálat vagy sem, de ugyanakkor emögött az is van, hogy a német gazdaságban azért bizonyos problémák jelentkeznek, tehát azok az esztendők, amelyek hát nagyon látványosak voltak, és ennek most is vannak jelei, hiszen éppen a héten jelentették be, hogy olyan magas a foglalkoztatottak létszám, mint soha a történelemben, 45 millió foglalkoztatott van. De ennek ellenére a német gazdaságnak bizonyos jelei vannak, éppen a Macron elnök tartott egy sajtóértekezettel, azt mondta, hogy Németország hanyatlik, persze itt a francia-német rivalizálás kell, és a 2008-tól, tehát a pénzügyi és világgazdasági válságtól számított 10 aranyesztendő elmúlni látszik, és itt hát a német gazdaságnak a problémáiról beszél, hogy az a fajta export vezérelte növekedési modell, amit a németek a többi gyengén fejlettebb országra, vagy kevésbé versenyképesebb déli országnak a költségére, kárára csináltak, ez már nem folytatható. Tehát lényegében a politikai számításokban az is benne van, hogy hát kell gondolnia, hogy nehezebb esztendők jönnek. Hozzáteszem, hogy Németországban már 5. éve fekete nullás költségvetés van, ami azt jelenti, hogy annyit költenek, mint amennyit adóba bevonnak. Na most erről is vita lángolt föl, hogy a költségvetésnek ez a fekete nullás szempontja beruházás ellenes, holott Németországban többet kellene beruházni. A német gazdaságnak egy jellemzője azt, hogy az emberek inkább takarékoskodnak, amikor viszont a kamat nagyon alacsony, ahelyett, hogy ingatlanba és részvényekbe fordítanák a vagyonukat, és Németország a legnagyobb tőke exportőrök közé tartozik, tehát külföldre viszi a tőkéjét, és nincs elég beruházás a kritikusok szerint Németországban. Jó lehet az elmúlt években, hogy azt kell mondani, hogy a belső fogyasztás azért jelentősen emelkedett, de alapvetőleg export irányultságú Németországban növekedés szembe Franciaországban. És a vitát jól jellemzi, és ez a választási küzdelemben is benne van, hogy a szocializmus a párton belül a balszány, vagy a szélső balszány, a ifjú szocialistáknak a vezetője Kevin Kühner például a ingatlanpiaci helyzetet látva, tehát a bérleti díjak rendkívül módon emelkednek, részint felfűtött a kereslet a lakóhelyek iránt, amiben a migrációs szerepet játszik, a bérleti díjak ingatlanok ára emelkedik, és nagy hiány van, a szociális lakásépítés az nem volt egy extenzív az elmúlt években, és ezért például olyan javaslatok is elhangzottak, épp a júzók, a ifjú szocialisták részéről, hogy gyakorlatilag adott esetben ingatlan vállalkozásokat kollektivizálni, államosítani, kisajátítani kell, sőt még a BMW-nek a neve is elhangzott, hogy horribile dictum még a BMW. Tehát egy olyan fajta kapitalizmus kritika jelent meg a vitákba, amitől ugyan a szocialdemokrata pártnak a vezetése elhatárolta magát. Ez lényegében olyan időszak, ami 1959 előtt volt, 59 volt a Godesbergi fordulat, tehát ez az ideológikus osztályharcos szempontok is felmerültek most, amitől ugyan a pártvezetés elhatárolta magát, de épp az ingatlanpiaci lakáshelyzet, lakásárak, bérleti díjak kérdésénél ez például felmerült, és jól mutatja a német vitakultúrának a jelenlegi pontjait.
Ha a szociáldemokraták az Agenda 2010-től való távolodással kampányolnak, hogyan válaszolnak erre a többiek? Kinek mi a fő üzenete a német politikai versenyben?
Hát a kereszténydemokraták és a CDU-CSU számára ez a fajta politika lényegében teljes támogatást élvez, hiszen maga a gyakorlat bizonyította be, hogy Németország, ahol a reform folyamatok elakadtak a 90-es években, az Agenda 2010-t követően gyakorlatilag hát egy nagyon pozitív fejlődés van, bár hozzáteszünk, ennek is megvolt az ára, tehát egy nagy bér visszatartás volt, tehát a bérek hosszú ideig nem emelkedtek, de ebben a szakszervezetek is támogatást adtak a kormánynak abban az időben. És hozzátenném azt, hogy a szociáldemokraták úgy érvelnek, hogy most egy teljesen más helyzet van. Egyrészt majdnem egy teljes foglalkoztatottsági helyzet, 45 millió munkavállaló, és gyakorlatilag egy krónikus szakmunkás hiány van. Míg a Agenda 2010-nek a bevezetésénél 10-12%-os munkanélküliség volt, és gyakorlatilag például a maastrichti kritériumoknak sem tudott eleget tenni Németország, most pedig már, ahogy mondottam, 5. éve fekete nullás költségvetés van. És hogy a képet teljessé tegyem, itt a választások előtt magában a CDU-CSU, de főként a CDU-n belül is vannak problémák. Itt elsősorban Angela Merkel és AKK, Annegret Kramp-Karrenbauerről van szó, ugyebár tudjuk azt, hogy 2018 őszén, amikor a hesseni választások lezajlottak, Angela Merkel bejelentette, hogy ezt a ciklust, ezt a törvényhozási ciklust végigcsinálja, tehát 2021-ig, és utána nem csak a pártból, hanem a politikából is ki fog vonulni, és 18 év után lemondott a pártelnökségről, ami nem volt gyakorlat idáig a pártba, és Karrenbauernek, AKK-nak adta át ezt a pozíciót. Na most itt egy nagyon érdekes helyzet van, ami a két politikus közötti munkamegosztással együtt járó feszültségeket mutatja. Az egyik probléma az, hogy lényegében Annegret Kramp-Karrenbauer Merkel lobbizására lett a CDU főtitkára, tehát bizonyos lojalitással tartozik a kancellárasszonynak emiatt, de ugyanakkor teljesen lojális sem akar lenni, hiszen a párt irányításában neki egy önálló arculatot is kell mutatni. A másik dolog pedig az, hogy míg Merkel utazik a világba, és magába Németországba is, tehát Merkel a sót mindenütt elviszi, addig Karrenbauer gyakorlatilag kevéssé látható, és ezért félő, hogy gyakorlatilag a népszerűsége csökken, aminek már jelei is vannak, hogy hamarabb elhasználódik, mielőtt tulajdonképpen a kancellárválasztás lenne, és hát mindenkinek van egyfajta hivatali bónusza, tehát a hivatalból eredő politikai előnyei a kancellárválasztásnál, és most úgy tűnik, hogy ez a hivatali bónusz, ez nem jön létre, Merkel árnyékában van továbbra is, nem tudott önálló arculatot kialakítani, és halványodik a népszerűsége, és amennyiben jönnek a tartományi választások ősszel, és veszteni fog a CDU-t, gyakorlatilag tulajdonképpen a felelősség nagy része ráhárul.
Ő viszi a pártot.
Így van, mert ő a pártvezetése, és most is lehetett látni, hogy Merkel például az Európa Parlamenti kampányból is távol tartja magát. Tulajdonképpen most volt Zágrábban, Manfred Weberrel. Egyébként nem exponálta magát, de ugyanakkor utazik, Balkánországot fogadta Berlinbe, Amerikába előadást tart. Tehát tulajdonképpen a látványos nagy politikus, aki hát nem ugyanabba osztályba futballozik, mint Karrenbauer, ez világosan látszik, és Karrenbauer ebben az árnyékban érzi azt, hogy veszít a befolyása. Ezért az Európa Parlamenti választások után a AKK összehívta a CDU-nak a elnökségi ülését, ahol azt hangsúlyozták, hogy arról is beszélnek, hogy a nagy koalícióval való együttműködés folytatható-e, értékelik a SPD-vel való együttműködés, és nyilvánvalóan ebben a kérdésben is próbál valami fajta hát, nagyobb láthatóságot szerezni magának, és hozzáteszem még a teljes kép ez az, hogy itt van még a másik elnökjelölt, Friedrich Merz, aki ugyan alul maradt Karrenbauerrel szembe, de gyakorlatilag a párton belül nagyon sok támogatója van. Tehát azt kell mondani, hogy ez egy nyílt kérdés, hogy ez a fajta váltás, tehát az elnöki pozícióról lemondás és ennek a szárvidéki milyen katolikus hölgynek a kinevezése valóban helyzetbe hozza és tartja a CDU-t majd a kancellár választások idején.
Az biztos, hogy Angela Merkel akkor lép ki a politikából, amikor mondta, mert ezt újságírói kérdésre sokszor megerősíti, de ennek ellenére élnek olyan találgatások, hogy nem fog kilépni.
Igen, hát ez jellemző, mert többször felmerült az elmúlt hetekben, sőt hónapokban, hogy de most az elmúlt hetekben még gyakrabban, hogy esetleg ül a bizottságnak az elnöke lehet, tehát gyakorlatilag ugyanúgy nem jelöltette magát, és ilyen kampányt nem is folytat, de mégis, mint vagy ENSZ-be vállal tisztséget, ez mindig felmerül, de ez idáig ő mindig cáfolta ezeket, és mondja, hogy tartja magát a 2021-es időponthoz, amikor gyakorlatilag ez a törvényhozási ciklus hát véget ér. Hozzáteszem persze azt, ahogy mondják, a politikában semmi se lehetetlen, és semmi se végleges.
Manfred Weber, mint csúcsjelölti pozíciója, hogy alakult az elmúlt időszakban?
Hát neki egy nagyon nagy feladata van, mert a különböző felmérések alapján az ismertsége 26%, tehát 30% alatt volt, és hát számos olyan tévéjelentés is volt, riportam, arról számolt be, hogy mennyire ismeretlen az emberek. Na most ő alkatilag is egy meglehetősen tartózkodó ember, tehát az a fajta politikusoktól megkívánt karizma hiányzik belőle. Úgyhogy a mostani elmúlt időszakban azért próbált valamiképpen fókuszba kerülni, részint a Timmermanszal, a Európai Szociáldemokratáknak a csúcslejöltjével való vita is ezt szolgálta volna, csak a két párt vezető között lényeges kérdésekben nem volt vita, megközelítésekben természetesen vannak különbségek, hogy például egyet mondjak, hogy Timmermans hangsúlyozza, hogy CO2 adót kell kivetni, a párizsi klímacélokat kell teljesíteni, és gyakorlatilag a Webernek a megközelítése az, hogy igen, nagyon fontos a fenntarthatóság, az ökológiai, a környezeti fenntarthatóság kérdése, de van egy társadalmi fenntarthatóság szempontja, tehát gyakorlatilag a CO2 kibocsátásnak a csökkentése munkahelyek megszüntetésével jár. Na most ezt azért is mondom ezt a példát, mert ez Németországban rendkívül jellemző, a barna szén erőműveknek a leépítéséről van szó. 2022 és 2038 között gyakorlatilag ezeket a barna szénerőműveket lebontják, és ezek főként a volt NDK területén vannak, tehát Szászország, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, de Észak-Rajna Westfáliában is van. A német költségvetést az elkövetkezendő időszakban, tehát 2022 és 2038 között 40 milliárd eurót bocsát rendelkezésre, hogy ezek a területek, amelyek főként a barna szén a meghatározó megélhetési forma, itt egy struktúraváltást hozzanak létre. Ez egy nagyon komoly feladat, annál is inkább, mert ezeken a területeken van az AfD-nek, az Alternatíva Németországnak a legnagyobb támogatottsága.
Tehát, belük folytatjuk a hírek után.
Tehát itt egy ilyenfajta kiszállás a szénből, dekarbonizáció, az atomból már kiszállt, ugyebár 2022-ben utolsó atomerőművet is leállítják. Na most úgy kiszállni a szénből, hogy az áramára ne emelkedjen, megfizethető legyen, akkor a ökológiai szempontokat vegyék figyelembe, a struktúraváltás is legyen meg, tehát az embereknek a munkahelye biztosítva legyen. Jó lehet, itt a lakosság sajnos megöregedett, tehát akik nyugdíjba mennek, azoknak gyakorlatilag nincs kinek átadni a stafétát. És hát azért van példa arra, hogy ez a struktúraváltás a Ruhrvidéken nagyon szépen ment, nem tudom, Duisburg városa, ami nagyon hát csökkent a lakossága, ott gyakorlatilag Európának a legnagyobb belvízi, illetve pontosabban szárazföldi kikötőit hozták létre, de hát van nemzetközi példa is, Pittsburgh, Detroit, Cleveland, ahol hasonló problémák vannak, de ez egy nagyon nagy kihívás, ez a érinti ugyebár a klímapolitikát, környezetvédelmi politikát, energiapolitikát, ez is egy nagyon nagy kérdés, tehát és ez is egy 40 milliárdos tétel az elkövetkezendő durván 20 évben a német költségvetése.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Kisé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádio YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik.